Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Múlt hét csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat a felvi.hu oldalán, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a kihirdetés után elmondta, hogy a jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre. De vajon megkezdődik-e az egyetemisták és főiskolások albérlet keresése a következő napokban, hetekben? A következő percekben erről is szó lesz több más mellett, kérem tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetője. Szervusz Ákos!
Üdvözlök, Laci, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ugye ilyenkor mindig elkezdjük azzal, hogy megkezdődhet, vagy megkezdődik a roham, de ugye amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy volt egy különleges vészhelyzet, és még nem nagyon lehet tudni, hogy hogyan folytatódik az oktatás. Ez lehet bármilyen hatással az albérletkeresésre, illetve az albérleti piacra?
Az albérleti piac ugye nagyon gyorsan reagált arra, ami az elmúlt hónapokban történt. Ugye most már azért ugye lassan szeretnénk elfelejteni azokat az időszakokat, amikor ugye otthon kellett maradnunk, nem tudtunk úgy élni, ahogyan ugye ezt korábban megszoktuk, de ugye egy albérleti piac ezt nem fogja ilyen könnyen kiheverni, mint ahogyan ugye most szeretnénk ezeket a rossz időket elfelejteni. Már csak azért sem, mert egyébként ugye az albérleti piacon kínálatbőség keletkezett, ami ugye évek óta nem volt, hiszen ugye az Airbnb-s lakások a piacra kerültek, nagyon sokan, akik ugye a munka után költöztek, elvesztették a munkájukat, vagy csak abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy home office-ból, más körülmények között, akár jobb körülmények között végezhetik a munkájukat, felhagyták az albérleteiket. Tehát ezek ma üresek, nagy számban üresek, és ennek köszönhetően egy picit jobb helyzetben vannak idén az egyetemisták, mint ahogyan korábban voltak, hiszen eddig az elmúlt években szinte alig találtak maguknak helyet, nagyon-nagyon mélyen a zsebükbe kellett, hogy nyúljanak, és nagyon sokszor méltánytalan szerződési pontokat kellett, hogy elfogadjanak. Ma azért ennél lényegesen jobb az alkupozíciójuk.
Tehát már egy nagyon jelentős bérleti díjcsökkenés van ahhoz képest is, amit már mondjuk egy évvel ezelőtt láthattunk, mert ugye arról is beszélgettünk már korábban, hogy egy ponton túl nem követték a bérleti díjak az ingatlan áremelkedést, mert egyszerűen már az a réteg, akinek nincs saját lakása, nem tudja azt megfizetni.
Ez így igaz, ugye többször beszéltünk már arról az elmúlt években, hogy egy furcsa jelenség volt tapasztalható, abban a tekintetben, hogy sokkal nagyobb mértékben növekedtek az eladási árak, mint a bérleti díjak. Volt olyan időszak, tehát egy 2-3 éves időszakot nézünk, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 20-30%-kal emelkedtek adott időszakban a lakásbérleti díjak, és 60-80%-kal emelkedtek az eladási árak. Ez a kettő elszakadt egymástól. Azt is mondhatnánk, hogy nem lett akkora üzlet, vagy rosszabb lett a megtérülése az ingatlan bérbeadásnak. De ez még mindig nagyon magas bérleti díjakat eredményezett, tehát miközben ugye ezt a mondatot elmondom, nagyon sokan gondolhatják azt magukban, hogy igen, na de hát 140-150 ezer forint körül vannak ma ugye a bérleti díjak egy teljesen átlagos lakás esetében. Legalábbis ez volt igaz az elmúlt években, ma már azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a bérleti díjak lefelé indultak, sőt, ugye azokon a helyszíneken, amik ugye a belvárosnak a prémium helyszínei, ahol ugye a rövidtávú bérbeadás elvitte, elszippantotta az összes lakást a piacról, ami hosszú távú bérbeadásra lehetett volna alkalmas, és ezeket a lakásokat korábban 220-250 ezer forintért kínálták bérbeadásra, ma ezek a lakások is 130-140 ezer forintos bérleti díjért bérelhetőek, úgyhogy itt már azért a belvárosban egy jelentős értékkülönbség van, vagy egy bérleti díjcsökkenés van, a külvárosokban mérsékelt 5-10%-os bérleti díjcsökkenésről lehet beszámolni.
Hát ez aztán különösen jó hír a hallgatóknak, hiszen ha marad minden a jelenlegi állapotában, tehát nyitva marad a buli negyed, akkor azért egészen más hangulatú lesz ott annyiért bérelni lakást, mint mondjuk az egyetemtől messze. Ráadásul ugye a belvárosban van metró, illetve hát ha valaki mondjuk pont oda jár egyetemre a belvárosba, akkor gyalogosan is megközelítheti az egyetemet. Úgyhogy egyébként is az egyetemi kampuszok környéke szokott a legnépszerűbb lenni, nem?
Igen, ugye ezek a szempontok, amiket az előbb ugye elmondtál, ugye főleg a diákoknak jók, tehát ugye őnekik fontos az, hogy nagyon közel legyen az iskola, és hát ugye lehessen bulizni, szórakozni, és azért ugye az iskolai órákon túl, és onnan könnyen lehessen hazajutni. A szülőknek ugye ezek a szempontok kevésbé fontosak, a szülőknek a szempontok között leginkább ugye a bérleti díj szokott lenni a legfontosabb szempont, de még egyetlen dologgal meg lehet most talán győzni a szülőket, pici tipp ugye az egyetemistáknak, vagy egy gyors tipp az egyetemistáknak, hogy ugye most ugye volt rövid távra bérbe adott lakások, Airbnb-s lakások bérlete esetében viszont azzal is lehet számolni, hogy ezek sokszor szépen berendezett lakások, tehát nem kell olyan egyéb beruházásokat tegyenek a szülők, amik a bútorokat, egy hűtőszekrényt, egy mosógépet, vagy akár a kiskanalat jelentik mondjuk a konyhában, mert nagyon sok esetben ebben a bérleti díjban ma már ez is benne foglaltatik ezeken a helyszíneken. Tehát ez lehet azért egy nyomos érv, amellett, hogy azért az apuka, anyuka bizonyára fölvonja a szemöldökét, hogy a túl sok kocsma van az adott helyszínen.
Igen, azért az az igényesség, ugye jártam én is egy pár ilyen rövid távra fejlesztett kislakásba, és hát egészen más a minősége, tehát az anyaghasználat, és hát minden, amit felsoroltál, hogy gyakorlatilag egy bőröndel meg lehet érkezni, és amire egy egyetemistának szüksége van, az minden van benne.
Ezt is ugye figyelembe kell, hogy vegyük, és ugye már csak azt is, hogy ugye mint említettem, alacsonyabbak is a bérleti díjak, és egy sokkal magasabb minőségű lakást kapunk ezért, tehát többszöröződik ezáltal ugye ennek a piacnak a hatása. Nagyon nehezemre esik azt mondani, hogy ugye ez a vírushelyzet bármilyen pozitívumot hozhatott volna magával, de azt mindenféleképpen hozta, hogy a bérleti díjak nyomás alá kerültek, és azért ugye ez mivel azért nagyon magas bérleti díjak vannak a fizetésekhez, vagy a fizetésekből a lakástérú felhasználásra fordított összegek képest, ez most azért mindenféleképpen jót tesz társadalmi szinten. Az ingatlan piacnak viszont rosszat tesz, hiszen, mint említettem, ma nem éri meg ingatlan bérbadni ilyen feltételek mellett. Egyébként is ugye eltűntek a piacról a befektetők kivárnak, gondolkoznak, nézik, figyelik a piacnak a mozgásait, tehát ez most az ingatlan piacnak rosszat tesz, a bérlőknek, lakóknak jót tesz egy picit.
Na most, ha már itt említetted az ingatlan piacot, talán nézzünk át Budára, mert nem olyan rég megjelent egy elemzésetek ezzel kapcsolatban is, és hát hasonlóról beszéltünk már a többi helyszínről, de mondjuk most kifejezetten Bel-Budát emeltétek ki, ahol nagyjából hát azt tapasztalható, hogy a vevők már érzik azt, hogy csökkennek az árak, az eladók viszont nem, ezért aztán nincsenek tranzakciók, tehát tulajdonképpen megállt a bel-budai ingatlan piac.
Ez így igaz. Óriási különbség van a budai és a pesti ingatlan piac között, és ugye nem csak azt, hogy nézzük, hogy milyen presztízsértéke van az egyes piacoknak, hanem egyébként ma a kereslet teljesen máshogyan jelentkezik ezekben a kerületekben, vagy ezeken a városrészekben, hiszen ugye itt már nem csak kerületekről van szó, hanem nagyon markánsan elkülönül a budai oldal és a belváros a pesti oldalról, az összes többi pesti kerülettől, amik külvárosi kerületek. Egészen egyszerűen azért, mert ugye a belvárosnak a problémáit az előbb nagyjából sorra vettük, ugye itt a rövidtávú bérbeadás kapcsán. A budai oldalon pedig ugye általában azt tapasztaljuk, hogy az eladók kevésbé kényszerülnek alkukra, nem is akarnak alkukról hallani. Picivel ugye ez talán egy jobb egzisztenciának, nagyobb megtakarításnak köszönhető, hogy a budai oldalon kevésbé első hullámban hajlandóak engedni a bérbeadók a vevők igényeinek, vagy a vevők alkuinak. Miközben ugye a pesti oldalon, ha valaki nagyon el akarja adni a lakását, nem nagyon engedheti meg magának az, hogy eltologassa ezt a döntést, akkor bizony könnyebben kell, hogy belemenjen ugye ezekbe az alkukba. Tehát a pesti oldalon rugalmasabb eladók, rugalmasabb vevők vannak, miközben a budai oldalon rugalmasabbat váró vevők vannak, rugalmatlan eladókkal szemben, és ennek köszönhetően nagyon kevés tranzakció történik, vagy nagyon nehezen történnek meg a tranzakciók a budai oldalon.
De most ez milyen hatással van a budai bérleti piacra? Vagy ott hasonló a helyzet, mint a belvárosban, hogy ha már ott áll a lakás, se eladni, ugye a bérlők is egyre kevesebben vannak, akkor abból viszont engednek.
A bérleti piacnál mindig ugye a tulajdonos átmeneti vagy rövidtávú hasznosításban gondolkodik, tehát ott könnyebben enged azért, hiszen ott az mindenkinek benne van a fejében, hogy ez az engedmény egy évre szól, vagy valamilyen, akár még egy évnél rövidebb időszakra is szól, hiszen egyébként ugye most mi vagy azért mindenki gyors megoldást vár erre a helyzetre. Ugye ősztől még egy picit félünk, de már azért a jövő tavaszban biztos, hogy reménykedik mindenki, ezért ugye megjelentek az olyan hasznosítási módok is egyébként a bérleti piacon, amik az egy évnél rövidebb időszakokra szólnak, hiszen eddig egyébként ugye inkább az egy évnél hosszabb időszak volt a preferált a bérbeadó részéről. Ma mivel hogy egy rövid távú rossz helyzet tűrésre van fölkészülve a bérbeadó, elfogadja akár a 6 vagy a 9 hónapos szerződéses időtartamot is, remélve azt, hogy utána majd magasabb bérleti díjon tudja kiadni másnak ezt az ingatlant. Tehát pont emiatt, mert ugye itt kisebb veszteséget érez valaki, akár még az egyébként rugalmatlan budai piacon levő átlagos ingatlan tulajdonos is könnyebben fogadja el az engedményt. De az eladási árak tekintetében viszont nagyon rugalmatlanok a budai eladók.
És mi a helyzet a külső budai kerületekben? Ott mennyire érződik ugyanez a hatás, vagy valami hasonló, vagy azok meg megint egészen más piacok?
Egészen más piacok, ugye ebben a műsorban nagyon sokat beszélgettünk már a különleges budai kerületekről, ugye itt Gazdagrét vagy Pók utcai lakótelep környékéről, ahol egyszerűen sokszor megmagyarázhatatlan vagy felfoghatatlan magas árak voltak és vannak is a piacon, és egészen egyszerűen annyira ragaszkodnak az ott lakók, és annyira komoly dömping van egyébként oda költöző érdeklődőkből, vagy oda költözni vágyokból, hogy itt teljesen más piaci gondolatok vannak, vagy teljesen más piaci reakciók születnek a tulajdonosoknak a fejében. Tehát akármennyire is külvárosról beszélünk, vagy akármennyire is mondjuk egy panel ingatlan típusról beszélünk, ehhez képest tipikus belbudai viselkedéssel találkozunk, vagy mondjuk egy nem külvárosi viselkedéssel találkozunk az eladók részéről. De azt el kell, hogy mondjam, hogy a vevők már azért ugye mindenhol alkudozni szeretnének, mindenhol árengedményt szeretnének. Ez okozza a rugalmatlanságot, hogy az eladó nem akar belemenni, az eladó ugye nagyon sokszor kifejti azt a véleményét, hogy neki ez nem kell akkor annyira, ő akkor inkább el sem adja, neki ez nem kenyérre kell. Sok esetben második, harmadik ingatlanokról van szó, vagy befektetésnek vásárolt ingatlanokról van szó, tehát ez áll az eladói ár rugalmatlanság hátterében, miközben a vevő pedig már spekulál, és a vevő pedig azért azt mérlegeli, hogy azért ugye csak egy negatív piaci szituációban vagyunk, és egy legalább 10%-os árcsökkenést elvárna.
Hát ugye a rugalmatlanságban egyébként az ott lakók részéről, tehát akik mondjuk nem második, harmadik ingatlannal rendelkeznek, hanem mondjuk ez az ő ingatlanuk, mondjuk például egy gazdagréti lakótelepi lakás, vagy egy Pók utcai panellakás tulajdonosa esetében, meg ugye ő a lokációt annyira megszerette, hogy nem nagyon menne messzebbre. Tehát ahhoz meg neki szüksége van a magas összegre, hogyha mondjuk kertbe akar költözni, akkor ahhoz forrás kell.
Ez így igaz, és ugye főleg most értékelődnek fel a jó lakókörnyezetek, akár egy társasház esetében is, és ugye azok az önálló kertes, kiskertes, vagy legalább nagy teraszos lakások, ahol esetleg, hogyha ugye visszajönne a vírusnak akár további hulláma, akkor egy picivel kényelmesebben töltjük el ugye a nehéz időszakokat is, mint hogyha mondjuk egy lakásban, ahol nagyon sűrű, nagyon zsúfolt lakóközösséggel együtt kell mozognunk a folyosókon, a liftekben, ahol esetleg nincsenek parkok, ahol lemehetünk egy picit sétálni, vagy nincsen egy olyan erkélyünk, ahol egy picit kiülhetünk. Tehát mindenféleképpen ez ma egy ugyanolyan döntési szempont, mint az, hogy mennyit fizetünk ezért a lakásért. Tehát ebből a szempontból végre sok-sok tíz év után egyre inkább szempont kezd lenni a minőség, amit kapunk a pénzünkért. Ez triviálisnak tűrhet, de azt el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években szinte eszetlenül vásárolt nagyon sok vevő, szinte meg se nézte, hogy mit vásárol, picit pedig ezért ennél többet kellene, hogy érdeklődjünk, úgy gondolom, hogy azután az ingatlan iránt. És nem csak a szűk műszaki tartalom, amit a szobákon, a lakáson belül látunk, hanem bizony ugye a környezet, az élhetőség, magának a háznak az adottságai, a mikrokörnyezetnek az adottságai, a társasház állapota, a társasház anyagi helyzete, ezek mind kellenének, hogy érdekeljenek egy átlagos vevőt, ezzel szemben viszont az érdeklődésnek nagyon-nagyon kis mértékét fedeztük fel az elmúlt években. Most már ugye egyre inkább viszont azért ugye például itt a vírushelyzet miatt az élhetőség egy nagyon komoly szempont kezd lenni.
A Bala ingatlan, és akkor most ugranék egy nagyot, és személyesen te is szakértőként részt szoktál venni fejlesztésekben, új fejlesztésekben, főleg akkor, ha partnerrel van szó, tehát olyan fejlesztőről, aki később majd rajtatok keresztül értékesíti a lakásokat. Ők azért ki szokták kérni a véleményedet, és most én is kikérném a véleményedet. Mi a véleményed arról, hogy megindult ez a folyamat a keresők, a lakáskeresők körében? De én legalábbis azt látom, hogy ezt az igényt egyáltalán nem tartják szem előtt a legújabb fejlesztésekben, pont ezeken a jó környékeken. Gyakorlatilag szüntetik meg a zöld övezetet, a tereket, csak azért, hogy minél több négyzetmétert be lehessen zsúfolni, minél több lakást föl lehessen húzni adott négyzetméterre, de ez pont a környéket rombolja. Mikorra, vagy mennyi idő alatt várható az, hogy a fejlesztők is felfogják ezt?
több ellentétes szempont, vagy két határozott ellentétes szempont ugye versenyzik itt egymással. Az egyik ugye az élhetőség, a kellemes környezet, a másik pedig ugye a profit, és ugye a profittal kapcsolatos sűrű beépítés, hiszen ugye profitot akkor tud a fejlesztő, ingatlanfejlesztő keresni, hogyha viszonylag sok négyzetméternyi eladható ingatlant épít egy adott telekre. Ez a kettő, ez ellentétes egymással, és ugye ennek kellene az optimumát megtalálni minden egyes adott piaci szituációban. Az elmúlt években, vagy 10 években, ugye inkább az volt jellemző, hogy nagy, monumentális, sűrűn beépített ingatlanokat építettek az ingatlanfejlesztők kevés zöld felülettel, és ez a piacon egyébként abban a szempontból sikeresnek igazolódott vissza, hogy el lehetett adni ezeket, nem kifogásolta ezt a vevő, nem volt itt ugye vevőszerzési probléma. Azt gondolom, hogy nem fogunk tudni átbillenni, és nem is kell feltétlenül átbillenni a túloldalra, hiszen egyébként, hogyha a fejlesztői profit, a kivitelezési költségek magas szintje és minden ugye figyelembe van véve, akkor azt is észre kell, hogy vegyük, hogy bizony magasabb életminőséget, tágasabb tereket, több zöld területet, csak jelentősen magasabb kivitelezési költség, beruházási költség, és ugye magasabb négyzetméter ár esetén tudnánk kapni. És ugye most is már arról beszélünk, hogy 800-900 ezer forintos új építésű ingatlan árak vannak a városban. Ez a piac nem bír el 1,5-2 millió forintos átlagos új építésű négyzetméter árat, még akkor sem, hogyha ezért akár nagyobb tereket, több zöld területet kapnánk. Tehát nem fogunk tudni elmenni egy lényegesen más ingatlan fejlesztési modell irányába, mert nem fizetné meg a vevő. Amit ugye ma az ingatlanfejlesztő meg tud tenni, hogy például a lakás belső terét picit máshogyan alakítja, hogy jobb legyen a belső szeparáltság arra az esetre, hogyha többen lennénk otthon, egyszerre kellene esetleg ugye egy tanuló gyereknek, egy dolgozó szülővel egy térben lennie, egy picit az erkélyekre jobban oda fognak figyelni, úgy gondolom, hogy az ingatlanfejlesztők. Tehát ezeket a minimális szempontokat biztos, hogy mindenkinek ma figyelembe kell, hogy vegye a jövőbeni fejlesztések körvonalazásakor, de ez egy nagyon-nagyon minimális előrelépés a mostani ingatlanpiaci fejlesztési körképhez képest. Sajnos lényegesen jobbat, szebbet nem fognak tudni produkálni, és ennek csak bevételi okai vannak a magas költségek mellett.
Ez viszont tovább emelheti a külsőbb kerületek régi panel telepeinek az értékét, hiszen akár ha új palotát nézzük, akár ha már említett dél-budai, illetve észak-budai nagy panel együtteseket, és itt kiemelném megint mondjuk a Pók utcai lakótelepet, ahol fantasztikus nagy zöld terek vannak, és képtelenség belátni az egyik házból a másikba, ami mondjuk a legtöbb új fejlesztésnél már nem mondható el, mert még arra se figyelnek, hogy a két erkély ne legyen egymással szemben.
Ez igaz, nagyon fontos dologra hívtattad a figyelmet, de azt gondolom, hogy ez a jövőben csak arra lesz elegendő, hogy megvédje a mostani árszínvonalat, tehát hogy itt kisebb mértékű árcsökkenés következzen be, emelkedni én azt gondolom, hogy nem nagyon fognak ezeken a helyszíneken a használt ingatlan árak. Emelkedést én maximum csak az újépítési ingatlanok esetében várok, annak ellenére, hogy az előbb ugye nem túl pozitív gondolatokat fogalmaztunk meg egy átlagos ingatlan fejlesztési modellel kapcsolatban, ennek ellenére a magas költségek továbbra is drágítják, akár napi szinten drágítják a kivitelezésnek a minőségét, tehát ott viszont ugyanúgy nem lehet árcsökkenésre számítani, de ugye ez mind a kettő rámutat arra, hogy valami attraktivitásának kell, hogy legyen az ingatlannak, a környezetének, a műszaki adottságainak, a lokációjának ahhoz, hogy egyáltalán ma ne bukjon az ingatlan az értékéből.
Hát és akkor így most már csak szurkolhatunk az önkormányzatoknak, hogy ne adjanak ki több építési engedélyt adott területeken, mert én már rémképekben azt is látom, hogy a hatalmas zöld felületekbe elfér oda még egy-egy épület. Felkiáltással szemfüles fejlesztők akár még arra is szemet vethetnek. Te erre mennyi esélyt látsz egyébként?
Nincsen kizárva, de egyébként ugye az ingatlanfejlesztők sem ma ébredtek föl, vagy ma kezdték a pályafutásukat. Tehát azt gondolom, hogy ott, ahol a lehetőségek megvoltak eddig is, és a lehetőségre azt értem, hogy az építési szabályzat maga a telek rendelkezésre állt, és ugye a vevők is ugye nyitottak voltak arra, hogy ott vásároljanak, ott az ingatlanfejlesztők ezt már meglépték, tehát ott már megvalósultak ezek a fejlesztések. Nem számítok arra, hogy itt most új városrészeket fedeznek fel maguknak az ingatlanfejlesztők. Persze semmi sem kizárt, de az én véleményem az, hogy inkább a klasszikus, eddig bevált ingatlanfejlesztési helyszíneken lesznek további ingatlanfejlesztések, és nem feltétlenül a zöld felületekbe leharapva, vagy nem is feltétlenül mondjuk az iparterületeket teljesen feldolgozva, hanem inkább az eddigi fejlesztések, eddigi lokációk fognak tovább erősödni. Hogyha ott található még egy-egy üres terület, vagy egy-egy bontandó épület, ahol egy szebbet, jobbat lehet építeni, akkor inkább én itt számítok komolyabb ingatlanfejlesztésekre.
Egyébként a rozsdaövezetekben nem valósítható meg egy kicsit szellemi kellősebb modell, tehát hogy egy kicsit visszatérjenek ahhoz, hogy akkor ott fásítani, meg zöldebbé tenni ezeket az ingatlanokat?
Sok minden megvalósítható, de a rúzdővezetek esetében azért fontos elmondani, hogy a rúzdővezetek alatt, hogyha valaki azt gondolja, hogyha például Csepelt nézzük, ahol viszonylag sok olyan gyárépület van, amit ugye ez tudni sokkal szebben egy gyönyörű szép lakókörnyezetté alakítva, viszont azt fogják hozzá kellett tegyem, hogy itt viszont a négyzetméter ár nem lesz sohasem olyan attraktív, hogy az ingatlanfejlesztőknek megéri ezzel foglalkozni. Tehát az, hogy valahol van egy olyan terület, ahol a szemünk azt kívánná, hogy itt valami sokkal szebb épüljön, ez nem azt jelenti, hogy ennek a matematikai modellben megvan ugyanúgy a racionalitása. Tehát ezeken a helyszíneken teljesen mindegy, hogy rozsda vagy nem rozsda övezetről beszélünk, nem lesznek komoly ingatlanfejlesztések, miközben a 11., 13., 14. kerületekben pedig ma is vadásszák keresik a fejlesztésre alkalmas területeket az ingatlanfejlesztők, és itt pedig azért ugye most már nincsenek olyan nagymértékben bevonható területek a rozsdaövezetekből, amik ebből ugye jól tudnának kijönni.
Hát rengeteg kérdésem lenne még, viszont az időnk az teljesen elfogyott. Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla ingatlan tulajdonos vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Folytatjuk.
Köszönöm szépen, szép napot a kedves hallgatóknak.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.